Szeretettel köszöntöm a nézőket, ez a Szabad Európa podcastja. A stúdióban pedig köszöntöm Kun Zoltánt, biológust, és szeretettel köszöntöm Léder Ferenc, biológust, mérnököt. Több szervezetet is képviseltek. Azért hívtalak meg benneteket a stúdióban, mert a széles társadalom elkezdett foglalkozni két vízügyi problémával. Az egyik ugye az, hogy a nagy tavaink, meg a kisebb tavaink vízszintje elkezdett ijesztően csökkenni. A másik pedig, hogy több helyen mederkotásra került sor több folyónál, és ebből botrány lett több helyen, hogy erre nem volt engedély, volt engedély. Tehát szeretném először is tisztába tenni mindkét témát. Probléma-e a tavaink vízszintjének a csökkenése, hogy látjátok? Nem tudom, melyikőtök szeretné előbb.
Talán mivel én a Nagy Tavak és Vízesérek Szövetségétől vagyok, lehet, hogy akkor én kezdem a tavaknál. Én úgy gondolom, hogy mindenképpen probléma a tavak vízszintjének az alakulása. Ugye itt szerintem szakmai szempontból két problémára vezethető vissza ez a vízszint csökkenés, vagy talán háromra. Az egyik az az, hogy nyilván a klímaváltozás miatt a csapadék eloszlás nagyon eltérő lett, nagyon más, mint amilyen mondjuk 100 évvel ezelőtt volt. Ez például a fertőtónál, amelyek viszonylag kicsi a vízgyűjtője, egy elég jelentős vízkiesést jelent, de ugyanez a helyzet mondjuk a Velencei tónál is. A másik probléma az nyilván a tavaknak a túlzott mértékű beépítése, vagy legalábbis nagyon sok tónak a túlzott mértékű beépítése. Ez mondjuk éppen a Fertőre nem igaz, de a Balatonra, Velencei tóra feltétlenül igaz, hogy a környezete túlságosan beépül. Ez negatív hatással van ugye a vízszintre is. És a harmadik, az pedig, ami szintén a Fertőnél elég jelentős probléma, az a vízkivétel. A múlt héten volt egy egyeztetésünk, ahol elhangzott az, hogy ugye a Fertő az egy határon átnyúló víztest, az osztrák féllel együtt osztozunk rajta. Osztrák oldalon, ha jól emlékszem, azt mondták, hogy 5600 kút valamiből vizet vesznek ki a gazdálkodók.
Öntözésre.
Ez egy akkora terhet rót, tehát ez leszívja tulajdonképpen a vizet, és a talajvíz utánpótlást akadályozza a tónál. Tehát van egy csökkenő csapadék, aminek egy nagy részét elvezetjük a beépítések miatt, és van egy fokozott talajvíz vagy vízfelhasználás. Ez a három az együtt eredményezi szerintem azt, hogy a tavaknál, a legtöbb tónál nagyon-nagyon komoly gondjaink vannak a vízfelhasználásra. Ez nem csak a nagy tavakat érinti, de ugye tavaly volt az, hogy Debrecenben például egy tó teljesen kiszáradt.
Így van. És több helyről is hallani hasonlót, hogy kisebb tavakkal ez történik. Feri, hogy látod ezt az ügyet?
Igazából én visszatérnék a nyitó kérdésre. Ugye a kérdésed az volt, hogy baj-e, hogy a tavak vízszintje csökken. És ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, mert valahol modellezi a gondolkodásunkat. Tehát az ökológiában, a vízgazdálkodásban mindig egy ilyen igennemes, rövid, ilyen tömör válaszokat várunk, és akkor abból olyan megoldások születnek, mint hogy mi víznagyhatalom vagyunk, vagy több víz folyik ki, mint be, és ez az, ami egyáltalán nem működik. Tehát gyakorlatilag a táj és az ökológiának a működése nem bírja generalista válaszokat, és a generalista megoldásokat sem. Baj-e az, hogy a tavak vízszintje csökken? Erre nem lehet így válaszolni, hogy igen, baj, vagy nem, nem baj. Hanem az a részében már teljesen egyetértek, mint az Uli mondott, hogy a hátteret kell megnéznünk, hogy mi van a csökkenés mögött. És én EU-s fejlesztéspolitikai szaktanácsadó vagyok, tehát nagyon követem, hogy az EU-ban mi történik vízpolitika, természetvédelem, tájvédelem témában. Ami itt üt, az az, hogy az EU-s gravitációs műholdak kimérik a felszín alatti vizeink csökkenését. Tehát ha a műholdak látják, hogy a felszín alatti vizeink, vízkészleteink omlanak össze, akkor a baj hihetetlenül nagy. Ha ez kapcsolható ahhoz, hogy valahol a tó vízszintje is csökken, akkor igen, nagyon nagy baj van. A tó az egy tünet igazából. Én a Balaton déli parti nádasaiban fonyott környékén nőttem föl, és az egész déli partnak a túlfejlesztése, túlépítése, az ökológiai megfelelő partszakaszoknak körülbelül 90%-ban a tönkretétele, lebetonozása, kőszórásokkal való élhetetlenné tétele, az az én életéveimben zajlott le. Tehát a gyönyörű, kavicsos fövenyekre, fűszfák alá futott ki a Balaton, ahol most két-három méteres kőszórás van, vagy esetleg beton. És ez nem írható a klímaváltozás számlájára. Tehát a klímaváltozás ilyen esetben mindig egy ilyen szerencsés bűnbak, mert kéznél van, és bármilyen problémával szembesünk, akkor ráfoghatjuk, hogy hát ez a klímaváltozás. Közben a klímaváltozás ugyan súlyosbít, nem segít, az biztos, de a problémák forrásainak az oka azok mi magunk vagyunk. A tájhasználattal, a tájhasználat váltásokkal, a felszín alatti vízkészleteinkkel való gazdálkodásunkkal. És ez csapódik le ott, hogy például a Balaton és a Velencei tó vízszintje is csökken, és tartósan alacsony, és alacsonyabb, mint a sok éves átlag, és a tartóság is folyamatosan fokozódik.
És mit lehet tenni ebben a helyzetben vízpotlással, de honnan lehetne kezelni a helyzetet?
Hát ez is egy elég érdekes kérdés. Én mielőtt válaszolok rá, lehet, hogy nem is tudok rá válaszolni, az igazság, mert nyilván, ahogy a Feri mondta, nincsenek generalista válaszok, tehát meg kell vizsgálni minden tónak, hogy mi az, amit tenni kellene. És kicsit reagálva, amit a Feri mondott, hogy probléma-e, hogy csökken el vízszint. A Fertőtóról tudjuk, dokumentálva, hogy durván 100-150 évente kiszáradt a története során. Az utolsó nagy kiszáradás az 1867-ben volt, a természet utána helyreállt. Tehát, hogyha én mondjuk természetvédelmi szempontból nézem, vagy akkor úgy tűnik, hogy a tó szempontjából, vagy az ökoszisztéma szempontjából teljesen mindegy, hogy mi van a vízszinten, mert előbb-utóbb helyreáll, ha pedig nem áll helyre, akkor kialakul a helyében egy másik ökoszisztéma normális esetben. Kinek probléma most az, hogy mondjuk a Fertőnek a vízszintje alacsony, ez tulajdonképpen a turizmusnak, meg az ingatlan fejlesztőknek probléma. Azoknak, akik hajózni akarnak, vitorlázni akarnak a Fertőn, azoknak komoly gond, mert ők azt szeretnék, hogy legyen nyílt víz, amin tudnak menni. Kinek nem érdeke az, hogy elengedjük a tónak a vizét, hogy túl alacsonyra is mensen, és fölfelé is mensen. Ez azért fontos egyébként, mert a legutóbbi ilyen kiszáradásnál, ez 1867-ben volt talán, ha jól emlékszem, hogy az a körül, akkor miután kiszáradt a tó, utána gyakorlatilag elért egy rekordmagas vízszintet a következő évben. Na most ez nem lenne annak jó, akinek ott a parton van ingatlanja, mert nyilván egyik évben a büdös mocsarat szagolja, vagy arra néz rá, másik évben pedig a víz ellepi a házát, mert az ő házának a padlószintje az a 105 és feles balti tenger szintre van belőve. Ha ezt a szintet elengedjük, akkor az neki nagyon komoly gondot jelent. Mi lehet itt a megoldás? Valójában a technokrata jellegű megoldás az ugye az, amire az osztrákok törekszenek most, hogy vízutánpótlás a Duna felől. Erre ugye több lehetőség is volt, vagy több terv is, az egyik az a Mosoni-Duna felől pótolta volna, ezt tulajdonképpen sikerült megakadályozni, ezt megpróbálták úgy eladni, hogy ez egy biodiverzitás és klímaváltozás szempontjából jó megoldás lett volna, amivel mi nem értettünk egyet, és sikerült megtámadni a közbeszerzést, amit annak idején kiírtak, és aztán a végén a közbeszerzésbe az is került be, hogy ezt az uniónak ebből a RRF helyreállítási alapból akarták finanszírozni, aztán mivel betámadtuk, akkor utána ezt kijavították, és azt mondták, hogy vagy más forrásból. De úgy tűnik, hogy ezt a megoldást egyébként elvetették, mert igazándiból, ha jól tudom, ezt még a magyar vízügy sem támogatja, hogy a Mosoni-Duna felől történjen ez a vízutánpótlás.
Akkor ki támogatta ezt a kormány?
Hát az osztrákok erőltették nagyon, szerintem, nem akarok mindenféle összeesküvés elméletbe belemenni, de én el tudom azt képzelni, hogy az osztrákok például azért, hogy a Fertőtavi vízitelep ügyében ne emeljenek szót, ezért azt mondták, hogy akkor kérünk vizet.
Volt egy ilyen feltételezés akkor.
Igen, de mondom, ez ennek semmiféle bizonyítéka nincs, az, amit hogyha fejemre tennék egy ilyen, nem tudom, ezt a alufólia sapkát.
És igen, tehát ennek nincs feltétlenül alapja.
De hogy mondjam, tehát azért olyan érdekes dolgok történtek, hogy például a Mosoni-Duna felől történő vízutánpótlásnál ugye azt mondták, hogy ott öntözővizet akarnak kivenni, és ezt elviszik azt az öntözővíz csatornát az osztrák határig, majd az osztrák oldalon ott tovább építik az osztrákok, és az öntözővízigény egyébként az öntözési időszakon kívül is fennáll. És amikor erre rákérdeztünk, hogy ugyan már miért áll fönt, hogyha öntözési időszakon kívül nem kellene, onnan derült szerintem ki, hogy alapvetően ez a vízutánpótlást is szolgálta volna. Ezt elfelejtettük, most az osztrákok Nezsidernél a Duna felől akarják pótolni egy csővezetéken keresztül a vizet. Én szerintem ez ökológiai szempontból egy katasztrófát jelenthet, különböző Tehát a Dunának és a Fertőnek a kémiája teljesen más, a ökológiai szempontból ez egy katasztrófa ellen. És még egyszer mondom, ha nagyon őszinte akarok lenni, akkor alapvetően a turizmusnak érdeke az, hogy ott legyen egy viszonylag állandó vízszint. Ez az én hosszú válaszom, mert nem tudom, hogy egyáltalán válaszoltam erre a kérdésre.
És egy mondat erejéig kitérnék arra, ugye, hogy a Fertőt, most nem ez a témánk, ennek a beszélgetésnek nem ez a témája, de ugye leálltott a beruházás, az állami beruházás, és egy mondat erejéig, légy szíves, tájékoztass bennünket, hogy mi van ott most.
Hát a terület továbbra is le van zárva, építési területen van minősítve, illetve van egy szakasz, ahol, amit kinyitottak, oda le lehet gyalogolni, és egy kőszóráson keresztül, vagy rá lehet nézni a Fertőnek a vizére, és megnyitották az északi kikötőt, amit most a Vitorlás Szövetség kezel, az ottani Vitorlás Szövetség, és azt mondják, hogy tulajdonképpen hát nekik sem ideális a megoldás, mert 5 funkciót próbál ellátni egy helyen, egy viszonylag kis helyen ez a terület. Az emberek le tudjanak menni a tóhoz, legyen a horgászoknak a vízhez jutási lehetőség, vitorlázók ki tudjanak menni, az egyéb vitorlássportok ki tudjanak menni, és még talán valami ökológiai célja is van ennek az egésznek.
És nem tudjuk, mi lesz a lezárt helyszínen a továbbiakban.
Nem, de ebbe most lehet, hogy nem
kérlek belemenni, mert így van, ez
egy,
köszönöm szépen.
Egy külön podcast lenne.
Így van. Köszönöm. Feri, hogy látod a vízpótlás problémáját? Valós jó megoldás lenne ez, vagy erről sem mondhatjuk azt, hogy igen vagy nem, tehát hogy lehet jó is, és egyetértesz esetleg a Zoltánnál abban, hogy esetenként külön kell vizsgálni ezeket a problémás helyeket.
Igen, és most már nagyon örülök neki, hogy közelítjük ezt a megközelítést, hogy valami lehet jó is, meg rossz is, és nincsenek ilyen fűnyíró, elfszerű, garantáltan jó megoldások, amikor a tájról és a táj működéséről beszélünk. És én egy Interreg projekt keretében ezt a kis plusz hódot a spanyol kollégáktól kaptam, és borzasztó tanúságos megnézni, hogy ők milyen problémákkal küzdöttek a 70-es években, milyen megoldásokat találtak ki rá, azok a megoldások hova vezettek. Ők körülbelül a 70-es években voltak ott, ahol mi most, hogy elkezdett a felszín alatti vízszinteknek a szintje csökkenni. És erre ők, akkor ugye a Franco rendszere volt, egy abszolút technokrata vízépítőmérnök szemléletű megoldásokat adtak, szinte az összes vízfolyásukat belépcsőzték, a kutak fúrását elengedték, tehát 100 méterekre mentek le kapásból a fúrt kutak, és vízátvezetéseket valósítottak meg, az északi bővízű folyóknak a vizét vitték délre. Ennek az eredménye az lett, hogy a 2000-es évekre, ugye mi panaszkodunk 6-8 méter átlagos vízszintesés miatt, ők azt érték el, hogy a 2000-es évekre 150, van ahol 200 métert zuhant a felszín alatti vizek szintje. Tehát egy katasztrófa helyzetet okoztak a saját tájaikban, úgy, hogy ugye ahol a geográfiai viszonyok, geológiai viszonyok miatt a felszín alatti víztestek elérik a tengerpartot, és ugye természetes forrásként felszínre törnek, ott már az agráriumból érkező szennyezések annyira dúsak ezekben a vizekben, hogy külön csőrendszerben össze kell gyűjteniük, szennyvíztisztítóba vezetni, tehát a felszínre törő források vizét szennyvíztisztítóba kell vezetni, ott kezelni, tisztítani kell, és csak utána tudják a földközi tengerbe bebocsájtani.
Hát ez egészen ijesztő, és egy mondat erejéig, ha megszakíthatlak, hogy korábban említetted, hogy a felszín alatti vizek csökkenését műholdról lehet látni, és ehhez kapcsolódóan szeretném azt megkérdezni, hogy hogyan értesül az emberiség arról, hogy csökkenőben vannak valahol a felszín alatti vizek.
Ezt mondjuk több dolog is tudja mutatni. Tehát az egyik akkor, hogy a különböző növényzeti, mert a növényzet nagyon jól leképezi az állapotából. Tehát a növényzetben a meglévő klorofil állapotát is tudják már a műholdak vizsgálni és nyomon követni, de ez már a gravitációs műholdak. Tehát amikor csökken le a víz szintje, akkor ugye annak a résznek a gravitációs vonzereje fizikai alapján az, ami ott csökken lokálisan.
És akkor látható.
És ezt már mérik. És erről megvannak az éves adatok is. És amikor ez mérhető, azok nagyon nagy bajt jeleznek előre, igazából kontinentális mértékben.
Köszönöm, és akkor térjünk vissza.
Vissza, igen, a vízpótlásra itt helyben mi nálunk. Tehát én nem mondom azt, hogy a vízpótlás az kizárólag ördögtől való, és nem szabad vele foglalkozni, ez csak rosszat okozhat, tehát ez ugyanúgy nem igaz, mint az összes többi igen nemes válaszunk. Viszont, hogy prioritásban először a saját vízgazdálkodásunkat kell lokálisan rendbehozni. És amíg az lokálisan nincs rendbehozva, addig én egy vízpótlással az egész rosszul működő rendszert fogom csak megpörgetni, ami még nagyobb bajokat és katasztrófákat fog okozni, egyértelműen.
És erre volt például a spanyol kollégák által bemutatott példa talán? Mert az előbb megszakítottalak és elkezdted a valenciai, én nem is tudom, nem valenciai vagy más tengerparti hely
igen,
kapcsán.
Igen, tehát ők ugye nagyon messze mentek a tájrombolásban, de onnan már próbálnak visszajönni. És az egyértelmű, hogy a vízkivételek szabályozása nélkül nem lehetséges. Tehát nem lehet olyat csinálni, hogy elengedem, és van tudom, egy millió furt kutunk Magyarországon, aminek fogalmunk sincs arról, hogy honnan mennyi vizet vesz ki. Tehát egy állam egy ilyen szabályzó funkciót nem engedhet el.
De erre volt kísérlet, vagy
kísérlet
meg is
történt? Kísérlet az volt sok.
De ezek szerint nincs továbbra sem regisztráció?
Nincs, mert még mi nálunk nem elég nagy a baj. Tehát a szakembernek igazából ez a dolga, hogy előre lássa, hogy körülbelül milyen lépések hova fognak vezetni, ezt a spanyol régióknak a példája igazából nagyon-nagyon jól mutatja. Mi nálunk most baj van, de még ott tartunk, hogy ezeket a bajokat mi könnyedén meg fogjuk oldani, hogyha még belépcsőzzük a Dunát, belépcsőzzük a Tiszát, és még összekötjük őket vízátvezetésekkel, mert víz nagy hatalom vagyunk, és több víz megy ki, mint be. Tehát ez igazából ennek egy ilyen technokrata megfogalmazása, de ez egyértelműen látható, hogy gyakorlatilag egy vízrendszer összeomlásba, egy ilyen tragédia szintűbe fog majd kifutni, ha nem történik benne valamilyen változás.
Mi lenne ez a változás?
A változás az igazából az is nagyon egyértelmű, a tájban való gondolkodás. És a táj itt viszont nem egy hidraulikai, tehát ilyen egyetlen egy tudomány szempontjából való lefolyási viszonyokat jelent, mert akkor mindig ugye a hidraulika szabályaival jönnek általában a technokrata megoldások képviselői, hanem a táj az egy ökoszisztéma, amiben az embernek az ember tájjal való hagyományos együttélésnek, a tudásának, a tradícióknak egyértelműen helye van, és ennek a komplex rendszernek a működése, hogy ezt az én beavatkozásom segíti, vagy csak rontani fog rajta. Tehát ez a kulcs az egészben, ezt átlátni.
Tehát akkor arra lenne szükség, ezt mindkettőtök felé teszem fel ezt a kérdést, hogy a különböző szervezetek, hatóságok, tudományos kutatóintézetek összefogjanak, és közösen keressenek megoldást az ilyen problémákra, de gondolom, ez például hasznos lenne egy környezetvédelmi minisztérium is.
Lehet, hogy ez nem hangzik túl jól a zöldek felé, de nem biztos, hogy egy minisztérium adja a megoldást, mert egy minisztériumet is lehet jól és rosszul is vezetni, de az lenne, tételezzük, hogy van egy környezetvédelmi minisztérium valóban, ami ugye a zöld ügyekkel, vagy hogy is mondjam, leginkább a zöld erőforrásokkal foglalkozik, amiben mondjuk benne van az erdő, benne vannak a táj használatnak az egyéb elemei, legeltetés, mondjuk mezőgazdaság, és akár a víz. Ugye itt az a kérdés, hogy mi az, amit mindebbe bele akarunk sűríteni. Tehát azt akarjuk, hogy legyen egy ilyen megaminisztérium, ami mindegyikkel foglalkozik, vagy mindegyik minisztériumban legyen egy olyan gondolkodás, amit itt a Feri próbált, ami talán úgy lehet megfogalmazni, hogy egy holisztikus, egy ilyen tájléptékű gondolkodás legyen, hogy első körben én szerintem azt kellene megérteniük a döntéshozóknak, hogy itt egy probléma van. Ezt elkezdtük már mondani, és úgy tűnik, hogy észre is veszik, mert például a vízőrzőknek ez a vízválasztóknak a vizet a tájba programját a szlogen szintjén szerintem egy az egyben átvette most már a vízügy is. Használják ezt, ők is használják ezt a vizet a tájba programot, de a másik ok, ami miatt itt vagyunk, ezek a kotrások, ugye szerintem azt mutatja, hogy még nem ért el a tudatosság szintjét, hogy ez mit is jelentene.
Mert mint hogy a felelős szervezetek, szakembereknél nem érte el.
Igen, tehát és továbbra is még ugyanolyan technikai megoldásokat adnak a problémákra, amiket mondjuk 10 évvel ezelőtt adtak, holott azt már szerintem értik, vagy legalábbis meghallották, hogy probléma van. Uh-huh. Azért azt nem lehet titkolni, hogy a tavak vízszintje csökken, vannak olyanok, amik teljesen kiszáradnak, a talajvíz csökken. Láttam olyan tanulmányt, amit a Soproni Egyetemen csináltak, ha jól emlékszem, 6 különböző helyen mérték az alföldi 6 erdőterületen mértek talajvíz szinteket, és 6 év alatt volt olyan, hogy 2-3 métert az elmúlt 6 évben. Tehát hogy ez még csak azt sem mondom, hogy 100 év alatt, hanem tényleg az elmúlt 6 évben volt olyan terület, ahol mértek, és 3 méterre csökkent a talajvízszint. Azért ez már tényleg egy olyan döbbenetes sebesség, amit szerintem a döntéshozók is észrevettek, gondolom én, de továbbra is szerintem a fejekben még az van, amit én is tanultam tulajdonképpen általános iskolában is, hogy Magyarország az egy víz nagyhatalom, Magyarországon sok víz van, nincsen sok víz. Nincs. És ugye, amin én személyesen felszoktam háborodni, amikor ilyeneket mondanak, hogy vízfelesleg. Vízfelesleg nincs. Lehet, hogy van olyan, hogy valahol víz többlet jelentkezik, de ehhez egy ökoszisztéma tud alkalmazkodni. Ha egy helyen megjelenik a víz többlet, ott esetleg átalakul az ökoszisztéma, de a vízfelesleg az egy annyira emberközpontú szemlélet, és egy adott időszakra vonatkozik. Tehát lehet, hogy egy napig valóban van ott valami víztöblet, de a következő nap meg már nincs. Sőt, az is lehet, hogy a 365 napból egyetlen egy napon van ott. Azt a vizet akkor ott kellene tartani.
És ez egy gyakori probléma most ugye a villám árvizek kapcsán. Azt hiszem, Ferinek volt egy előadása, ugye a valenciai villámárvíz kapcsán, ha jól emlékszem, egy tavalyi vagy tavaly előtti konferencián, hogy kapcsolható ez a probléma ehhez, tehát a felszín alatti vizek szintjének változásához?
Lehet hozzá kapcsolni, de előtte még visszalépnék a spanyoloknak a megoldásaihoz. Igen. Ugye erről is beszéltünk, hogy ők milyen megoldásokat próbálnak most életbe léptetni, és hogy próbálnak meg visszajönni ebből a abszolút lehetetlen helyzetből, amiből kerültek. Az egyik tehát a felszín alatti vizeknek a szabályozása, hogy igenis, minden kuton óra van, és mérjük. És talán lehet erre egy szakpolitikát kialakítani, hogy családoknak ez ingyen van, kisgazdálkodóknak ingyen van, nagyobbaknak már ennyit kell fizetni, vagy a legnagyobbakat akár szükség esetén korlátozom is. Mivel ez egy közvagyon, ezért a szabályozását nem lehet elengedni. Következő, a gáteltávolítási statisztikák. Tehát Európa már régen abba az irányba megy, hogy a vízfolyásait helyre akarja állítani. Nagyon sok új környezetvédelmi törvény, a természethelyreállítási jogszabálytól kezdve a vízkeret irányelven át, rengeteg forrás is ezeket támogatja. Ezeket a statisztikákat Spanyolország vezeti. Tehát, hogy évente hány vízfolyást, hány gátat tudtak eltávolítani, vízfolyást helyreállítani. És nagyon érdekes volt nekem, amikor a madridi Mázares folyónak a helyreállításáról néztem a helyi szakemberek beszámolóját. Ugye betoncsatornába rakták, utána telirakták közlekedési utakkal a 2000-es évekre, több sávos autópályákat építettek mellé, rá, keresztbe, hiszen mindig a vízfolyásokra a legkedvezőbb építeni, mert még nincs ott semmi, és körülbelül vízszintes. Hát jól beépíthető területek. És akkor rájöttek, hogy élhetetlenné vált Madridnak a központja. Nagyon-nagyon sok pénzből a közlekedési rendszert levitték a felszín alá. De megmaradt a zsilipekkel szabályozott, csatornásított folyó. És akkor a helyi lakosság föllázott, hogy ők nem tóláncolatot akarnak látni, hanem a folyónak azért folyó a neve, annak folynia kell. És a 2006 környékén a helyi vízügyi igazgatóság helyreállította. Kiszedték a duzzasztógátakat, és a kisvízi meder ágakra szakadó, fás növényzet között haladó, egy gyönyörű, természetes folyóvá vált Madrid közepén. És az utolsó diának a felirata ott volt, hogy a vízügyi igazgatóság projektje az ökológiai átállás és a demográfiai ügyek minisztériumában. Tehát,
igen, akartam előtt, hogy Spanyolországban nem csak, hogy környezetvédelmi minisztériumban, hanem van külön tárcája az ökológiai átállásnak is.
Igen. A demográfia meg népesség ott van. Tehát a vidéknek a népesség megtartó erejét az a vidék élhetősége adja, a vidék élhetősége pedig a táj. És hogy én egy intézkedéssel a helyben élő közösségeket támogatom, vagy valaki mást, az is nagyon meghatározó. Tehát azzal teljesen egyetértek, hogy önmagában, hogy van egy minisztérium, vagy nincs, az semmit sem jelent, de ha van egy jó szerkezeti struktúra, az biztos, hogy lehet segítő is az ilyen folyamatokban. Honnan kap a villámárvizektől tértünk ide?
Igen, igen, csak az jutott eszembe, hogy ez igen. Is kapcsolható ehhez a problémához talán.
Kapcsolható, mert gyakorlatilag ezek mind összefüggnek a vízkérdések egymással, ugye egy a víz koncepció, meg nagyon sok ilyen elmélet is van most már ilyen holisztikusabb szemlélettel. Spanyolország. Ugye annyira kiszáradt, talaj lepusztult, tehát nincs, ami a vizet be is szivárogtassa, tehát hiába van a felszín alatti víz mélyen, amikor csapadék van, akkor viszont a hatalmas hűségektől az nagyon intenzív, mert energia dús eseményé válik, nagy páratartalommal, hirtelen nagy mennyiségben, és az nem élő, tehát ezen a fátlan vagy növényzetmentes, talajmentes tájon rohan le az egész. És ami utána villámárvizeket generál.
Tehát kapcsolatban a beépítésekhez, lebetonozásokhoz.
De még nem is kell az se. Tehát már önmagában az, hogy kiszállítom a tájat, már azzal villámárvizet generálok, amikor egy csapadékesemény jön. Mert a tájnak vesznek el azok az ökoszisztéma szolgáltatás funkciói, amivel a kis vízkört meg tudja támogatni. Tehát egy erdő már a leveleken, a fa leveleken felfogott vízmennyiségével is számol, hogyha valaki rendes vízmérleggel számol. És akkor utána a beszivárogtatott víz, a visszatartott víz, tehát rengeteg helyen meg lehet fogni ezeket a vizeket. Ezen természetesen, hogyha én beépítek egy területet, akkor újabb olyan tényezőt teszek rá, mivel csak fokozom a villámárvizeket.
Van egy, nemrégiben volt egy találkozónk itt a Fertőtó Baráti Egyesülete, van egy projektünk, és ott állami gazgatásban dolgozókkal egyeztettünk, és ott mondta az egyik úriember, hogy mennyire fontos az, hogy az agrárium hogyan működik, és hogy ő azt a példát hozta föl, hogy ugye a Fertőnél van egy észak-déli irányú uralkodó szélirány, ami azt jelenti, hogy mindig a magyar oldalra hozza be az üledéket. És azt mondja, hogy az egyik nagy probléma az az, hogy a gazdálkodók továbbra is nagy üzemben akkor szentelik, amikor mondjuk száraz a talaj, nagy mennyiségű por keletkezik, ez a por felszáll, bemegy a Fertőbe, növekszik ott is az üledék, mert hogy egyszer benne van a vízbe, akkor az ott csapdában van, és ezt meg is fogta. És az ott leszáll. Tehát ezt csak azért mondom példaként, mert említettük már ezt a tájhasználatot, hogy mennyire lenne fontos ez a tájhasználati változás. Itt azért tudatosan kellene a mezőgazdasági tevékenységet is folytatni. Feltételezem, nem vagyok agrárszakember, de még azt is mondom, hogy más fajokat kellene, vagy fajtákat kellene ültetni, nem feltétlenül kukoricába és búzába kell gondolkodni, hanem másokba. Nem kellene ilyen nagy táblák, de még az is számít, hogy mikor történik mondjuk a szántás, vagy például szántás nélküli technológiát használunk, hogy növeljük a talajnak, mert szerintem egy nagyon fontos dolog, amit a Feri mondott, hogy nekünk egy olyan élő talaj kell, amiben van szerves anyag, ami meg tudja kötni a vizet a talajban is.
Tehát megint csak odaérünk vissza, hogy egy holisztikus megközelítés lenne szükség ezzel kapcsolatban. És akkor talán térünk át a másik széles közönségek által is ismert problémára, a mederkotrásokra. Néhány eset történt az elmúlt hónapokban, amikor több újságcikk is foglalkozott azzal, hogy az ott élő fajokat, az ott élő ökológiai rendszert károsítva kotorták egy-egy folyó medrét, és ha jól tudom, ti is jártatok nemrég egy ilyen helyszínen, de nem is csak erről a helyszínről kérdezzenek benneteket, hanem hogy mi a szakmai vélemény ezzel kapcsolatban. Szükségesek, nem szükségesek-e? Valóban baj volt ez, hogy sor került erre a kotrásra, vagy pedig csak az volt a probléma, hogy nem kellő körültekintéssel történhetett ez?
Most kezdette?
Jó, kezdem. Igazából azt mondtad, hogy néhány helyen. Hát a sajnos az, hogy nem néhány helyen, hanem hogy néhány helyen voltak olyan helyi közösségek, akiknek ez az inger küszöbét elérte, és fölháborodtak, és elkezdtek kiállni a saját környezetükért. Tehát ez a néhány hely. Ez a jéghegynek igazából a csúcsa. Mert ez a bevett hagyományos fenntartási gyakorlat. Tehát így működik a mi tájkezelésünk ezekkel a technikákkal. Ez akkor csúcsosodik mindig ki, amikor valamilyen probléma kapcsán hirtelen pénzforrás jut ezekre a menedzsment beavatkozásokra. Most a vízügy igazából egy ugyanolyan forrás szűkében tartott ágazat, mint akár a közlekedés, vagy az oktatás, vagy az egészségügy. De amikor van egy ilyen vészhelyzet, akkor megnyílnak a pénzcsapok, és hirtelen rájuk van öntve több milliárdos összeg, amiből aztán mit tud csinálni egy ilyen szervezet, hagyományos beavatkozásait tudja egy kicsit nagyobb léptékben megvalósítani.
Tehát hosszú távú tervezésre kevésbé van lehetőség
Hát egyáltalán nem ad az ilyen jellegű finanszírozás hosszú távú tervezésre lehetőséget, de az sem, hogy gyakorlatilag adott nagyon rövid határidőkön belül kell ezeket az összegeket elkölteni, úgyhogy azonnal meg is vannak valósítva. Ezekben nem fér bele, hogy a helyi közösség egyszerűen meg legyen kérdezve, hogy te hogyan képzeled el ezt a vízfolyást, vagy be legyenek vonva ott az emberek. Az, hogy egy egyeztetés legyen a helyi gazdálkodókkal, hát ezek mind hosszú folyamatok. Ezek egyáltalán nem férnek bele egy ilyen rendszerbe. Tehát ilyenkor ezek a katasztrófák esetén megmozdított összegek okozzák sokszor a nagyobb kárt. Tehát amikor február környékén lehetett előre látni, hogy egy nagyon aszályos évünk lesz, akkor egészen pozitív irányba mozdult az egész rendszer. Mert mindenki elkezdett egyeztetni. És akkor születtek olyan mintaprojektek, amiben benne volt a helyi nemzeti park, benne volt a helyi vízügy, benne volt a helyi gazdálkodó, és nagyon szép projektek születtek.
Mondaná példát erre?
Én most helyszínt így hirtelen kapásból nem tudok mondani, vagy elrontanám, de
tehát voltak erre jó példák.
Voltak erre nagyon-nagyon szép jó példák, hogy hogyan lehetett területeket akkor még meglévő vizekkel elárasztani. Tehát a másik egy ilyen fontos dolog, hogy ha mikor már aszály van, akkor nincs értelme. Semmi értelme nincsen bármit is ilyen lépéseket tennem, hiszen nem tudok így mit megőrizni abban a pillanatban. Akkor kell ezen gondolkodnom, amikor van vízünk, és azt a vizet kéne megőriznem, és hogy hogyan őrzöm meg. Tehát ezek a kotrások több vizet nem tudtak teremteni. Általában valakin segítettek, akinek volt mondjuk egy horgásztaba, vagy valamilyen olyan rendszere, amihez ő ezt a vizet használni akarta, a folyások alsó szakaszán. De ugye ez a folyások felső szakaszán meg inkább nagyobb vízhiányt okozott egy aszályban, mint amennyit segített lejjebb.
És valószínűleg rövid időre segített. Tehát a mozgatában. Köszönöm szépen, és Zoli, hogy látod ezt?
Alapvetően nyilván itt is úgy van, hogy lehet egy kotrás pozitív hatású is, talán. Most így nyáron nem nagyon láttam ilyet egyébként. Ami nekünk, mint szervezetnek a látókörébe került, az nyilván azok, amik a jéghegy csúcsa volt, hogy a Feri fogalmazott, hogy a Zagyvának a kotrása, a Gerje, akkor most a Tarja patakon volt, Tarnán volt egy kotrás, illetve volt egy aktivistánk, aki felhívta a figyelmünket egy Ipolyon zajló kotrásra. És akkor ennek az Ipoly ügynek utána mentünk egy picit, kértünk közérdekű adatigénylésbe információt, hogy ugyan árulják már el, hogy ennek mi volt a környezetvédelmi indoka, hogyan zajlott az engedélyezés, és hogy jutott a vízügy az engedélyhez hozzá, hogy ezt a kotrás meg tudja csinálni. Az Ipoly ugye azt kell tudni, megint csak egy határfolyó, Natura 2000-es terület, a meder is, és a mellette lévő hullámtér is, mind a magyar, mind a szlovák oldalon. És akkor jött egy válasz erre a kérésünkre, amiben a kormányhivatal tulajdonképpen azt mondta, hogy nem kell engedély, mert hogy ez egy meder fenntartási tevékenység, és a meder fenntartási tevékenység valamelyik általam már elfelejtett jogszabály miatt ahhoz nem kell engedély. És ez ütötte meg aztán ez maradt úgy nagyon benne a fejünkben, mert van egy vízkeret irányelv, ami ugye arról rendelkezik, hogy egy EU-s jogszabályként, hogy a felszín és felszín alatti vizeknél 2027-re el kell érni a legalább jó ökológiai állapotot, és ez érvényes a mesterséges, meg a természetes vizekre is, a felszíni vizekre, és ez úgy elgondolkodhatott minket, hogy ha van ez a vízkeret irányelv, de a meder fenntartás érdekében a vízügy kotorhat, akkor hol van itt a mégis az, hogy hogyan tudjuk garantálni a jó ökológiai állapotot. És kiderült, hogy volt egy talán 2009-es, ha jól emlékszem, európai bírósági döntés, ahol ezt a kérdésben feszegették, nem Magyarországon, hanem Németországban, és ott a bíróság egyértelműen kimondta, hogy a kotrások előtt teljesen mindegy, mi a célja, mindenképpen kell környezeti hatásvizsgálatot végezni, mert garantálni kell ezt a jó ökológiai állapot elérését. Na ez az, ahol azt mondjuk, hogy akkor ezek szerint jelen pillanatban a hatóságok és a vízügy helytelenül jár el, mert tulajdonképpen, ahogy Feri korábban mondta, van pénz, hirtelen, valahol, akkor gyorsan kotorjunk, és akkor ezt nem is kell engedélyeztetni, mert ez egy ilyen hagyományos tevékenység, hozzá medret tartjuk fönn, de tulajdonképpen ezzel egyrészt ökológiai kárt okozhatunk, nem mondom, hogy minden esetben okozunk, de okozhatunk, és az IPOI-nál majd nyilván el fogjuk mondani, de ott dokumentálhatóan volt ökológiai kár, a Zagyvánál és a Gerjénél szintén volt dokumentálhatóan ökológiai kár, ugyanis védett fajokat pusztítottak el a kotrás során. És továbbfűzve ezt a gondolatot, tehát a vízkeret irányára hivatkozva mi most beadtunk egy panaszt az Uniónak azzal kapcsolatban, hogy Magyarországon nem helyesen valósítjuk meg ezt a vízkeret irányelvet, ugyanis a mederkotrás az úgy tűnik, hogy egy ilyen adóászként kiteszik az asztalra, akkor azután a kotrás tulajdonképpen engedély nélkül mehet tovább.
És akkor most vártok választ erre?
Most ott tartunk, ez egy nagyon érdekes, hát igen, egyrészt várunk az Uniótól választ, reméljük, hogy be fogják fogadni ezt a panaszt. Ugye azért az Uniónál is tudni kell, hogy nagyon sokszor a panaszokból politikai hatásokra lesz valóban vizsgálat, és vagy utasítják el. Most az IPOI-nál egyébként voltunk egy kis monitoringon, és ott valóban ki tudtuk mutatni, hogy ökológiai károkozás történt, tehát ott egy kiegészítést be fogunk adni az Uniónak. Igen, arra várunk, hogy ezzel mi lesz, illetve most egy másik jogi ügyet dolgozunk ide, ezt most azért nem mondanám, mert azért majd a következő podcastra talán dolgozunk egy hazai panaszon is ezzel kapcsolatban.
Jó, köszönöm szépen.
Én nekem nagyon tetszett az, hogy itt elkezdtük így árnyalni, hogy jó kotrás, rossz kotrás, hogy ezeket is lehet árnyalni, és akkor azért vissza kell térni oda, hogy ebből a hirtelen asszályvédelmi célra felszabadított összegekből azért történtek. Tehát nem csak ezek a kotrások, hanem azért itt is voltak szép megoldások is, akár a Hortobágyi Nemzeti Park területén is elöntések, vagy másutt, ahol egy olyan szükséges infrastruktúrát tudott ezáltal a vízügy kiavítani, ami utána tényleg használható lesz majd a víznek a tájban való megtartására. És a kotrásoknál például egy nagyon jó példa az is mostanában történt, a Dunakanyarban egy ivóvízbázisnak a védelme érdekében egy hirtelen lezajlott fakitermelés, úgyhogy akkor már vegetációs időszak volt, és garantált, hogy védett fajok fészkeltek azokon a fákon, amik akkor lelettek termelve, azért, hogy utána ki lehessen kotorni. Ez annak a példája, hogy hogyan lehet egy olyan kotrást, ami szükséges, akár még jó is lehetett volna, mert vannak ilyen nemzeti parkos projektek, vannak a Broznak ilyen projektjei, amikor oltágokat állítanak helyre kotrással. Amikor be van vonva a helyi lakosság, megvan a megfelelő hatósági eljárás, és a növényzet kitermelésének az idejére megvannak az előírások, és az be is tartja az, aki megcsinálja.
Tehát, ebben az esetben lehet, nem került sor.
A lakosság bevonása egyáltalán nem, vegetációs időben lett a galéria erdő kivágva, és az egész nem lett alátámasztva, hogy mi értelme van ennek az egésznek. Tehát mi értelme van a fakitermelésnek, mi értelme lesz annak a kotrásnak, a ivóvízbázis védelme érdekében, ugye mindig csak ezt a kis rövidke mondatot halljuk, de ezt alá is lehet utána tudományosan támasztani, akár hatásvizsgálattal, tehát egészen más kultúrában kellene csinálni ezeket a projekteket. És akkor lehet szépen is. Tehát létezik olyan, hogy jó kotrás.
Értem, köszönöm.
Nem baj, hogyha most kiegészítem, ugye, amit még a fejlődött. Egy érdekes gondolata volt a fejlődött, hogy mondta ezt a Hortobágyi példát. Szerintem, ami itt még nagyon fontos lenne, az kicsit a közgazdasági gondolkodás átalakítása is. Én ugye nem vagyok közgazdász, de azt látom én elég nagy problémának, hogy a tájnak az ökoszisztéma szolgáltatásai, tehát a teljes spektrum ennek az ökoszisztéma szolgáltatás rendszernek, amit még sokan a természetvédők között is kritizálnak, mert még egyszer mondom, ez egy antropocentrikus, emberközpontú szemlélet, de hát, hogy már emberek vagyunk, valószínűleg ezt nagyon nehéz megkerülni, hogy a saját szemszögünkből nézzük ezt a tájat, de hogyha a teljes ökoszisztéma szolgáltatás spektrumát nézzük, ebből nagyon-nagyon kevésnek van közgazdasági szempontból értéke. Tehát azt valahogy tudjuk értékelni, hogy levágjuk a fát, kivesszük, eladjuk a faanyagot. De azt már nem, amit a Feri korábban mondott, hogyha ott van a fa, és nem vágjuk ki, akkor az a fa lassítja a villámárvizeknek a levonulását, talajt épít, és ez a talaj aztán meg tudja kötni a vizeket, mert hogy van benne elég szerves anyag. Nagyon sok olyan szolgáltatás van, amit egyáltalán nem veszünk figyelembe. hallottam olyan kutatásról, amit Magyarországon végzett Ungvári Gábor, ha jól emlékszem, a rektől, aki egy ilyen játékszer...
Ez a regionális
energiakutató központnál, ahol azt nézték valamelyik vízügyel együtt, hogy mennyibe kerülne az, hogyha a gazdák egy részét rávennék arra, hogy a területének egy részét, tehát az ő által művelt területi részét felajánlaná víz visszatartásra. És kiderült, hogy egyfajta ilyen, egy ilyen majd mondjam, társasjáték, vagy ilyen alkupozíció alapján még tulajdonképpen olcsóbb megoldás is lenne, mint a technokrata megoldások, de aztán sajnos ez nem ment tovább, mint egy tanulmány, ha jól tudom. Tehát, hogy ez megrekedt tanulmány szintjén, és nem került a megvalósításba, pedig ezek a fajta újszerű gondolkodások, hogy hogyan lehetne valóban a tájban megkötni, és akkor azt mondjuk, hogy aki eddig mondjuk kukorica vagy búza termelésre állt rá, az most esetleg mást termel, ez lehet a víz, a talajvíz, amit termel, ez lehet a rét, lehet legeltetés, valami más. Vagy azt mondjuk, hogy ugye Magyarországnak van egy szénmegkötési kötelezettsége is az uniós vállalások miatt, hogy mondjuk tőzegmahalápokat állítunk helyre, mert ott rengeteg szenet lehet megkötni, és akkor ott a tulajdonos mondjuk azért kap pénzt, hogy ő nem művelje a területet, hanem a tőzegmahaláp újra felépüljön.
Megint visszaértünk oda, hogy egy több szempontú megoldás keresésre lenne szükség ezen a területen.
Valószínűleg arra, hogy tényleg mindenkinek a fejébe eljusson az, hogy itt komoly probléma van, de az is eljusson a fejébe, amit a Feri mond, hogy vannak megoldások és vannak jó gyakorlatok. Mi ez a magyar közmondás, hogy okos ember más kárán tanul. A spanyolok elkövették a hibát, tanuljunk a spanyoloktól, ne kövessük el azt a hibát, amit ők. Tehát ne várjuk meg, amíg nálunk is 9-10 méteres talajvíz csökkenés helyett lesz 100 méter.
Legyen így. Van-e olyasmi, amire nem tértünk most ki, de fontosnak tartjátok, hogy a témával kapcsolatban elmondjátok?
Most abban a projektben, vagy Európának járom ugye a különböző régióit, az a természetalapú megoldásokkal foglalkozik. És akkor néztük, a IUCN-nek vannak ilyen természetalapú megoldásokra segédletei és leírásai. Az első prioritás a természetalapú megoldásoknál az a meglévő értékek védelme. Tehát, hogy és ebben próbálom a civil közösségeket és a helyi önkormányzatokat is segíteni. Itt az önkormányzatoknak van a legnagyobb mozgástere a saját területükön, még akkor is, ha szegények. Mert például helyi védettséget tudnak a meglévő értékekre biztosítani és elérni. Tehát nagyon-nagyon fontos, létező leghatékonyabb dolog, hogy megvédem azt, ami már van. Következő, a kettes pont a prioritásokban a menedzsment, hogy hogyan kezelem. És itt jön az, hogyha egy vízfolyásnál megszüntetem azt a fajta menedzsmentet, hogy ki kell vágnom a vízfolyás mellől a nagy fákat, hogy nagy gépekkel hozzáférjek azért, hogy kiszedjem belőle azt a nádat, ami azért nőtt fel, mert én kivágtam a fákat. Érted ezt a ördögi körforgást?
Igen.
Még egyszer végigmondom, ez olyan szép különben. Tehát kivágjuk a fákat, hogy nagy gépekkel hozzáférjünk, hogy ki tudjuk szedni belőle az özön növényeket, amik azért nőnek, mert kivágtuk a fákat.
Igen.
Tehát itt a menedzsmentet átalakítjuk, és egy vízfolyás, rengeteg ilyen patakunk van, hogy egerpatak, égeres patak, egres patak, ahol régebben égerfák voltak, a füzes patakokat, minden fűzfák borították. Ha ezt át tudnánk állítani, ezzel a táj működését segítenénk, több vizet tudnánk visszatartani a tájban, és nem kéne a nagy gépekkel állandóan gyakorlatilag pénzt, energiát, időt, munkaerőt nem kímélve dolgoznunk az egésznek a tönkretételén.
Tehát gazdasági haszna is lenne.
Több érdek haszna lenne. Tehát a kettes pont, ugye az első volt a védelem, a kettes a menedzsment. És a harmadik az az új ökoszisztémáknak a létrehozása, amikor abszolút valami új ökoszisztémát hozok ott létre, ahol most éppen nincs. Tehát, hogy ezeknek a prioritások mentén nekilátni, és a saját környezetünknek gazdái lenni. És ebben az önkormányzatok egy nagyon-nagyon nagy lehetőség mindenütt. Mert ők tudnak saját gazdák is lenni, ott, ahol van egy erős közösség mögöttük. Tehát az önkormányzat önmagában kevés. Kell egy erős közösség is. A nagyon szép, nyugati, helyreállított vízfolyásokat, patakokat nem az állam tartja fönt, nem is az önkormányzat tartja fönt, hanem a helyi közösségek. Tehát kimennek szakemberrel, megbeszélik, mit kell csinálni, és megcsinálják.
Ez rendszeres és elterjedt dolog.
Igen. Tehát ott Ez egészen más kultúra, mi vagy mindig azt várjuk el, hogy az állam oldja meg az én, az államnál okosabb, az állam megoldja.
Nyugat, tőlünk Magyarországtól nyugatra lévő helyszínekről beszélünk, ahol ez. Tehát akkor egyrészt a civileknek is van, az embereknek is van feladata.
Igen.
Részben ebben, hogy ők aktívak legyenek a helyi ökoszisztémák védelmében, illetve, hogy ők kikényszerítsék talán a politikai vezetéstől azt, hogy olyan döntéseket hozzanak, amik a környezetvédelmét, a természetes környezetvédelmét szolgálják, valahogy így, ugye?
A helyi táj és a helyi kultúra és hagyományok, tradícióknak a fennmaradását és a környéknek az élhetőségét.
Egyébként több, nemrégiben az ECF, a European Climate Foundation-nak volt egy kutatása, ami az, a fiataloknak a környezetvédelmi témákhoz, klímatémához való hozzáállását vizsgálta, és ott például a kisebb településeken élő fiatalokat pont ezekkel a helyi szinten történő helyi értékek megóvásával lehet bevonni, az jött ki ebből a tanulmányból. Tehát azt mondom, hogy ebből valóban lehet egy közösségépítést is használni, és ugye elhangzott még el, de hát a hódnak is nagy szerepe lehet a táj fenntartásában. Még talán 2022-ben volt, hogy amikor volt az első nagyobb nagy szárazság, hogy a hidrológiai közlönyben megjelent egy cikk, amit kérte a főszerkesztő, hogy véleményezzek, amiben az volt, hogy hát ez a hód az bizony kárt okozott, mert az Aranypatakon való itt Buda fölött építette egy gátat, és hát egy 60 hektáros mezőgazdasági területet ezért elöntött a víz. Az egész ország porzott, száradt, és közben azért panaszkodott ennek a cikknek az írója, hogy van egy olyan terület, ami a hódok miatt kap vizet. És akkor én azt mondtam, hogy hát visszakanyarod a holisztikus szemlélethez, hogy lehet, hogy igaz az, hogy azon a 60 hektáron nem nőtt föl a kukorica, viszont lehet, hogy a mellette lévő területen nem volt olyan szárazság, mint az ország 90%-án. Tehát ilyen értelemben a hód is hozott hasznot, legalábbis ebben az esetben.
Nagyon köszönöm a beszélgetést mindkettőtöknek, és akkor legyen így, hogy legyenek aktívak a fiatalok, meg a helyi önkormányzatok. Viszontlátásra akkor. Köszönjük szépen a nézőknek, hallgatóknak a figyelmet. Ez volt a Szabad Európa podcastja.